Igen, minden kiváló.
Köszönöm. Hát én az Zengli Egyetemen dolgozom az informatikai vezetésben, és hát ugye az, amivel foglalkozom, az igazából egyrészt az informatikai biztonság kérdése. Számtalan ügyünk van, számtalan ponton van feladatunk ebben a, ezen a területen, és hát tulajdonképpen néhány gondolatot szedtem össze arról, hogy hogy látom én ezt, hogy hogy látjuk mi ezt a kérdést itt jelenleg egy ilyen egyetemen, mint a miénk. Az első, ugye minden ilyen témában azért jó méricskélni egy kicsit, vagy én legalábbis szeretek, és hát ez, a, ez az oka annak, hogy most ugye itt a címtárunkból elővettük ezeket a kódolt jelszavakat, és megnéztük, hogy milyen módon tudnánk ezeket, milyen hatékonysággal tudnánk ezeket visszafejteni. Ugye gondolom sokatok számára ismert az, hogy rengeteg ilyen jelszó adatbázis került ki, és hát ugye a szakmabéliekkel is vitatkoznom kell arról időnként, hogy, hogy ez a kódolt jelszó, ez valójában egyébként mekkora érték, hogy ugye matematikai módszer ugye nincsen rá, hogy ezeket vissza lehessen fejteni, ugyanakkor ugye a brute force-szal, és hát persze más módszerek is szóba jöhetnek, ezt is lehet finomítani, végül is ezekhez a jelszavakhoz milyen mérték, vagy hozzá lehet jutni. A mértékét, hát ezt itt megmértük itt az egyetemen, legalábbis bizonyos fokig. Hát ugye itt rengeteg ilyen jelszó kerül ki, hogy csak egy példát mutassak erre, ez ugye az Equifaxé, amiben 772 millió, hát inkább 773 millió egyéni, vagy egyedi e-mail cím és 21 millió egyedi jelszó került ki. Hát ugye van egy mindenki által ismert site, ez a Have I Been Pwned, tegnap megnéztem, hogy hol tartunk ezzel, és hát itt a képernyő tetején látszik, hogy jelenleg 10 milliárd ilyen accountot tárol ez a rendszer, ilyen gyűjteményekbe collection van, viszi itt a legalábbis itt a prímet, de hát ez rengeteg jelszó. Kadlecsik Józsival beszélgettem a minap, és mondja, hogy ő például, amikor egy felhasználónál egy jelszót beállít, akkor ennek a szájtnak az API-án, API-án keresztül leellenőrzi azt, hogy azt a jelszót valaki használja már. Hát ugye nála gondolom, hogy akkor nem olyan egyszerű új jelszót találni, mert ugye 10 milliárd jelszó már kiesik tulajdonképpen a lehetőségek közül. És hát itt van néhány cég, ami számunkra egyébként talán nem annyira ismert, mint mások nagy az amerikaiaknak, de azért látszik, hogy itt komoly cégektől nagyon sok hozzáférés került ki. Tehát gyakorlatilag egyébként, és ez a gondolatainak egy másik pontja, ez a bizonyos központosítás, hogy vajon mennyire jó út ez, hogy a saját informatikai rendszereink helyett központosítani szeretnénk. Hát ma egy ilyen jelszó töréshez végé a kártyákat használnak, én egy ilyen GeForce GTX Titanhoz jutottam hozzá. Egyébként itt egy használatos hirdetésben kínálják ezeket a VGA kártyákat. Tulajdonképpen egyébként van rá magyarázatom, hogy miért. Az Ethereum bányászat során volt valamilyen változás, valamilyen méretbéli korlátot át kellett lépni, és ezért elég sok ilyen nagy teljesítményű VGA kártya került piacra. És hát ugye ezeket lehet használni arra, hogy ezeket a jelszavakat például visszafejtsük. Sok dolgot nem kell hozzátenni, kész szoftverek vannak rá. A kollégáim segítettek ebben, egy Hashcat nevű szoftvert használtunk erre, és ennek a mérési eredményeit szeretném nektek először megmutatni. Hát a kártya teljesítményéről ez nem pont az egyébként, mint amit én használtam, pontosan azt nem találtam elő, egy ilyen hasonló adatlapjából vágtam ki néhány jellemző értéket. Itt ezeket ugye a hash típusokat, tehát valakinek netán ez nem volna mindennapi tevékenysége, tehát különféle jelszókódolási algoritmusok vannak, gyengébbek, erősebbek. Itt ez az MD5 ma már nem javasolt, de azért majd még később lesz szó arról, hogy azért nem feltétlenül tudunk megszabadulni ezektől a régi formátumú jelszavaktól, és hát itt, ha megnézzük, ennek a jelszó, vagy ennek a hash típusnak a generálása 16 milliárd per másodperc ennél a VGA kártyánál. Nekem mondom, ennél egy árnyalattal gyengébb eredményeim voltak ezzel. De itt az SHA-1 az SH2-t van, és nézzétek meg, hogy borzasztó nagy számok vannak itt, tehát gyakorlatilag ezek a jelszó brute force visszafejtések, ha most ezt a 200 000 forintos VGA-kártyát alapul veszem, akkor tulajdonképpen ezek ma már egy erre a célra szolgáló szervezetnél, vagy egy jól menő egyetemnél, akinek sok pénze van ilyenfajta vizsgálatokra, minden további nélkül elérhető. Hát a mi eredményeink így néznek ki, legalábbis az eddigi méréseink alapján, hadd köszönjem meg kollégámnak, Vertike Lászlónak, aki tulajdonképp magát a mérést végezte és kigyűjtötte ezeket. És hát hagyd lőjem le rögtön a poént, 2650 darab NTLM jelszavunk volt, illetve 2194 SH1. Megelőzendő a kérdést egyébként, hogy mit keres nálunk NTLM jelszó még, történeti okai vannak, illetve vannak bizonyos rendszereink, amelyek ezzel működnek. Na nézzük, hogy milyen eredményekkel tudtuk ezeket visszafejteni, és hogy hogyan, hogy egyáltalán milyen terhet jelent ez, illetve hogyha mondjuk a mi jelszó adatbázisunkat elvinnék, akkor hogyan, tehát milyen eredményekkel, milyen teljesítményű hardware mellett, mennyi idő alatt, mennyit tudnának visszafejteni. Hát itt a 4, 5, 6, 7 és 8, illetve 9 karakteres jelszavak visszafejtésével próbálkoztunk, és azért hát itt ez a saját maszk 1, 2, 3, illetve ez az alapértelmezett maszk, azt gondolom, hogy egyébként ez egy részletesebb magyarázatot igényelne, amiben most nem mennék bele. A lényeg az, hogy lehet úgy próbálkozni, hogy minden lehetséges jelszót kipróbál a szoftver, illetve lehet cifrázni magát a próbálkozások, a variációk formáját. Például nem tudom, ti hogy vagytok vele, rám illett az egyik ilyen ajánlás, hogy a speciális karaktert a jelszavomban, azt nem az eleje tájékán, hanem inkább a vége tájékán. Hát, hogy kellene ugye még egy olyan is, na akkor mondok egyet, és akkor azt oda teszem. Tehát emiatt, tehát ezt tudja, ezeket a lehetőségeket lehet variálni ezekkel a maszkokkal. Itt finomított a kolléga rajta, és ezért születtek jobb és jobb eredmények. Hát, hogyha megnézitek, akkor bár itt ebben a jelszófájban összesen két darab olyan jelszó volt, ami négy karakteres, vagy rövidebb volt, de ha megnéztek a négy, az öt karakteres jelszavak, azok gyakorlatilag nulla idő alatt kikerültek ebből a 2650 elemű listából. A hat karakteres jelszavakra, tehát az összesre 19 másodperc alatt 28-at húzott elő belőle a szoftver, és így tovább. Hát látható itt a táblázatban, hogy mondjuk a 9 karakteres jelszavak megfejtéséhez 3-nak 21 óra kellett, de hogyha a sorok alján lévő saját maszkkal, kék színben lévő blokkban lévő számokat összeadjuk, akkor ott 666 ilyen jelszó jön ki, ami a teljes jelszóállományunknak a 25%-ának a visszafejthetőségét jelenti. Persze az NTLM nem túl erős, SH1-es jelszavaink is vannak, világos egyébként, hogy ennél is lehet jobbat választani. Itt azért, hogyha megnézzük, az eredmények alacsonyabb számban lettek pozitívak, 21%-ot tudtunk visszafejteni belőle, de azért itt is a végeredmény 470 jelszó, ami azért nem kevés, noha egyébként ezek a jelszavak kisebb számban fordulnak elő. Fölmerül a kérdés egyébként, hogy jó üzemeltető mit tesz ilyenkor. Hát ugye ebből látszik, hogy hát a 9 karakteres jelszavak ebben az esetben, tehát ugye nyilván az alkalmazások nem hagynak ilyen számú próbálkozást, tehát amíg ezek működő rendszerekben vannak, addig ez nem lesz probléma, de azért a 9 karakteres jelszavak sem tűnnek túlságosan biztonságosnak, holott ugye egyébként azt szoktuk mondani, hogy 8 karakter, betű, számjegy, stb. Mindenki tudja, ezek a jelszó használat, a jelszó kiválasztásnak, meghatározásának alapvető követelményei. Úgyhogy igazából én itt azt gondolom, hogy egyrészt ezeket a jelszavakat érdemes lecseréltetni a felhasználókkal, érdemes lehet ezt állandóan háttérben futtatni és jelezni, bár azért a 10 karakteres zagyvalékot tartalmazó jelszónak, hát nálunk itt az egyetemen nem feltétlenül lennének boldogok az oktatók, hogyha ezekről folyamatosan értesítéseket kapnak, kapnának. Hogy lássátok egyébként itt az alsó sorban, itt három példa, csak a teljesség kedvéért mondom, hogy azért én ezekbe belerondítottam itt ott, tehát ezek a hashek valójában nem ezeknek a jelszavaknak felelnek meg, kis eltérések vannak benne, de az alsó, a harmadik példában gyönyörűen látszik, hogy gyakorlatilag egy 8 karakteres jelszó, ami megfelelt majdnem minden kritériumnak, de az éjjelszavam is sajnos köztük volt egyébként a megfelelt jelszavaknak. Ezzel a megoldással a 2 óra 18 perc alatt előhúzható volt a teljes jelszóállományra nézve, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ha csak egy jelszót szeretnék, akkor mi a helyzet. Egyébként lehet gondolkodni azon, hogy hogyan lehet ezzel jól sávfálkodni, a show salt használata legalábbis itt a hashket esetében lényegesen megnöveli a nagy tömegű jelszavak feltörésének, visszafejtésének lehetőségét, de nincs különösebben befolyással egy jelszó visszafejtésére. Az eredeti dolog egyébként, amiről beszélni szerettem volna, az, hogy ki a felelős ezekben az esetekben, és tulajdonképpen egy kicsit rávilágítani arra, hogy egyáltalán egyik oldalról nézve egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben az informatikai rendszerek védelmével, más oldalról pedig még valamelyest talán a felsőoktatásban jó helyzetben vagyunk, mert néhány területen nem kell különösebben, hát nem kell nagy energiát fordítanunk erre. Itt volt ez a WannaCry story, nekem nagyon tetszett ez a cikk, Kocsis Tamás HVSV-ben írta meg ezt, ha ebben a rövid ismertetőben érdekesnek találjátok, jó szívvel ajánlom elolvasni, sorra veszi azt, hogy a WannaCry story-ban ki miért volt felelős, és hogy egyáltalán egy ilyen komplex esetben, amelyben a Microsoft hibázik, ugye nem tud rendes szoftvert, én most idézőjelben mondom ezt, tehát ugye nyilván egy 10 milliárd soros operációs rendszer, forráskódú operációs rendszer, törvényszerű hiba lesz. Az NSA, aki ezt a hibát megtalálta, azt nem tudjuk, hogy ki használta-e, de legalábbis a raktározta, nem jól védte, és ez a kiberfegyvert akarta ezt a hibát az állam számára megtartani, számára ugye nyilván az ő szemszögéből jó vagy rossz ügy működtetésére, hogy az ő felelőssége milyen, hogy a vírusvédelmek fejlesztői mennyire felelősek. Valamelyik nap voltam egy előadáson, és ott egy előadó azt mondta, hogy a mostani támadások 30%-át teszik Zero Day támadásra, tehát a hagyományos mintaalapú védelmek igazából nagyon nehezen működnek. De hát ugye a vírusvédelmek ezekben a kérdésekben, operációs rendszer hibában, az én ismereteim szerint legalábbis egy részük nem vállal felelősséget, ugye ezt a rendszer tulajdonosának cégnek kell frissítenie. A Microsoft kiadott javításait egy csomóan nem telepítették, ugye itt megint fölmerül a kérdés, szabad egyáltalán egy azonnal kijött frissítést telepíteni a régebbi rendszerek, amelyeket egyáltalán nem szabad telepíteni, de hát a felhasználók sem ugrálnak ebben, még mindig nagyon sok XP-s géppel találkozom, nem az egyetemen, hanem máshol. És nem szeretnék ezzel senkit megsérteni, de azért nekem van egy olyan érzésem is, hogy sokan azoktól a rendszerektől várják a csodát, amelyeket igazából nem ismernek, amelyeknek a marketingesei azt mondják, hogy meg fog védeni ettől, attól, felismeri mesterséges intelligencia alapján, vagy bármilyen korszerű dolog alapján ezeket a támadásokat. Én tartok tőle, hogy ebbre egyébként annyira nem bízhatjuk magunkat, hogy ezeket vakon elhiggyük. Egyébként felmerül a kérdés, hogy egyáltalán meg lehet-e védeni, nem tudom, ismeritek-e ezt az oldalt, illetve ezt a céget, ahol sérülékenységeket vásárolnak, nézzétek meg ezeket az árakat, például egy Android Zero Click sebezhetőség $2.5 millió kínál érte. Nyilván itt megjelenik az, hogy egyébként megéri-e ilyen irányú, ilyen áru támadások mellett védelmi rendszereket mondjuk a mi köreinkben kiépíteni, illetve hogy egyáltalán meg tudjuk-e ezeket a rendszereket alapjában véve mondhatjuk-e, hogy meg lehet védeni. Itt van például Trump május 1-i utasítása az elektromos rendszer védelmére, amelyben gyakorlatilag azt mondja, hogy nem lehet külföldi elem az elektromos rendszer működésében, gyakorlatilag azt mondja, hogy nem képes Amerika jelen pillanatban minden szemszögből megvédeni a saját energiatermelési rendszerét. De ha arra gondolunk csak, hogy mondjuk a Kaleta ügyben az amerikai hatóságok jelezték azt, hogy a magyar hatóságok számára, hogy milyen tartalmak vannak ezen, az ő gépén, ami ugye egy védett gép volt. A Huawei sztori, amiben egyébként szerintem nem látunk tisztán egyáltalán, ez azt mutatja, hogy az államok által támogatott támadásokban gyakorlatilag mindannyian védtelenek vagyunk. Felmerül a kérdés, hogy mi az, ami egyáltalán ránk vonatkozik felsőoktatási rendszereket működtető munkatársakra. Hát itt ugye, hogyha szétnézünk az interneten, akkor egy csomó ilyen kisebb ügyet találunk, itt a BK kávésztori, amit én egy ügyes amatőr dolognak tartok, de ugye a Debreceni Egyetem is dzsihádisták által átrajzolt weblapjáról lehet olvasni történeteket, és hát itt mindig felmerül a kérdés, hogy az oktatási intézményeken egyáltalán mit akarnak megtámadni, mi van itt, ami bennünket érdekel, illetve a támadókat érdekelheti. Meg kell mondjam, a magánvéleményem az, hogy amíg ezek az adatokat meg lehet venni, addig nem fognak különösebb kibertámadást indítani. De hogyha végignézzük azt, hogy a felsőoktatási intézmények elleni támadásoknak 2002 óta végeztem egy ilyen kis kutatást, milyen motivációik voltak, és milyen adatokat vittek el, akkor azt lehet mondani, hogy általános támadások mellett, ami mindenkit ér, a személyes adatokra, ugye mivel jó részt az Egyesült Államokra, ahol ez a Social Security Number az, ami értéket jelent, tehát ennek a megszerzésére, később bankkártya adatokra került sor, ügyes hallgatók, hogy HG-t idézzem, ugye, akitől szintén védeni kell az egyetemet magát, ebben a PeopleSoft rendszerben saját maguk írogatták át a jegyeiket, amelyeket utána eladogattak, de azért olyan nagy dolog igazából nem történt. Ha megnézzük a FIR adatokat itt ebben a jobboldali táblázatban, azért látszik, hogy itt az országos adatokban eddig Magyarországon 1.866.000 hallgató volt. Ebben egyébként erős átfedések vannak, mert ugye itt ez egyetemenként, képzésenként számolódik, tehát valójában ez nem ennyi. És az oktatók adatai is 86.000-es számban jelennek meg. És hát ugye itt a kutatási adatok, a gazdasági adatok, illetve a korábbi személyes adatok azok, amelyeknek a védelmére fel kell készülnünk, illetve ezzel kell foglalkoznunk. Sajnos egyébként ez az én tapasztalatom szerint nem mindig sikerül. Nem szeretném meghézni a Neptun, de ugye azért van egy központosítási folyamat nálunk az egyetemek között, amelynél azt látni, hogy egyébként ez tovább folytatódik, és én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy egyébként a nagy rendszerek is képesek ezeket az adatokat megvédeni. Ha csak rákeresünk ezekre a magyar Neptun a kapcsolatos sikeres támadásokra, a cikkek egyébként régiek, de ennél újabbak is vannak, akkor azt látjuk, hogy ez működik. Vannak ilyen alkalmak, nem feltétlenül egyébként a Neptun fejlesztői terheli a felelősség, itt kétféle példát találunk, de egyébként azt kell mondjam, hogy a hallgatói munka, ugye sok egyetem alkalmaz ilyet, akik még egyébként nem állnak a helyzet magaslatán, és olyan dolgokat tesznek, amelyek nem feltétlenül a biztonságos működtetést támogatják, sajnos az ő esetükben is talán ilyet. Itt van például egy ilyen Google lekérdezés, ha most ezt beírjátok, két egyetemet fogtok találni, egyébként nagyon érdekes adat nem lesz benne, de lementett a Google által felindexelt magyar adatbázis dankot fogtok, hogy lehet találni benne. És hát ugye, ami számomra sokszor probléma, hogy a jogászok és az informatikusok teljesen másképp ítélik meg ezeket. A jogászok azt mondják, hogy hát, ha nem szabad kivinni adatokat, akkor írjuk le azt szabályzatba, az informatikusok hogy meg azt mondják, hogy hát akkor ne lehessen behozni adathordozót. A célzott támadások. Nálunk az idén megint volt ilyen, és hát sajnos nincs közös fórumunk. Tehát amikor ez nálunk bejött, amikor megvezettek bennünket az SDA-tól származó, teljesen hiteles, és fel is hívtak bennünket ebben az ügyben, tehát nagyon szépen sikerült becsapni bennünket, illetve a munkatársakat egy ilyen bankszámlaszám változásos csalásra. Tulajdonképpen alig tudtam felhívni valakit, úgyhogy azt gondolom, hogy mi hamarabb meg kell csinálnunk, létre kell hoznunk azt a fórumot, amelyben egyáltalán egymást értesíteni tudjuk. Ugye itt vannak ezek a csirtek, akik egyébként bennünket ellenőriznek, és megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy ez nem valamiféle teszt, amit látok, de hát idáig nem sikerült ezt erről meggyőződnöm. A nagy rendszerek biztonságosak, ugye mindig ezt halljuk, hogy be kell tolni a közösbe, és akkor majd nem lesz probléma, mert ott aztán igazi szakemberek vannak, és nem kellett, direkt nem mentem vissza az időben messzire ahhoz, hogy előtaláljak olyan eseteket, amelyben például az Adobe végleg elveszít a fotókat a Lightroom-ban, hogy a Google-ben, a Google Drive-on, hogyha csak verziót változtattok, tehát feltöltöttek egy új fájlt, és azt mondjátok, hogy ez az előző fájl másik verziója, akkor ott minden látható jel nélkül rá lehet venni, hogy azt letöltsük a felhasználó, és az már akár egy fertőzött fájl is lehet. Folytatva, bár ez ugye itt tulajdonképp csak működési bizonytalanság, azért nem ugyanaz a kategória, de egy magyar rendszer esetében is a NAV-nál, tehát igazából azért nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy a nagy rendszerekben nincsenek ilyen hibák, és meg kell mondjam őszintén, hogy nem aludnék olyan nagyon nyugodtan akkor, hogyha egy országos szintű informatikai rendszerek védelmével kellene foglalkoznom, hiszen azokra sokkal inkább mennek a támadók, mint amennyire a mi saját rendszereinkre, hiszen egyszerre nagy falatokat lehet azoknak a rendszereknek a sikeres megtámadásával megszerezni. Lejárt az időm, egy gyors gondolat. Érdemes figyelembe venni, és ezekre vannak websájtok, amelyek a motivációkat mutatják. Volt egy cikk, én annak idején nagyon, nagy örömmel olvastam, a Digitális Mohács volt a címe, és arról szólt, hogy egyébként Magyarországon, ha csak a távvezetéket, a televíziós adótornyokat, és ezeknek a egyéb rendszereknek a védelmét nézzük, akkor azt látjuk, hogy ezek Magyarországon ma nagyon könnyen támadhatók. Hát persze, hiszen nincs minden távvezeték mellett őr. És azóta, hogy én így járkálok, például itt a felső Tárkány fölött lévő erdőben, itt van az ő vízművük, amit, ha emellett futok el az ösvényen, és ránézek, mindig az jut eszembe, hogy hát semmibe se tartana lemérgezni felső Tárkány lakosságát, hiszen ide egyébként minden további nélkül be lehet menni, és ott egy tartály tetőn, amit most nem lehet látni, be lehetne öntözni bármit. Amire egyébként az a válasz, hogy igen, lehet, hogy meg lehetne tenni, de egyetlen olyan hírt sem olvastunk, hogy ezt valaki megtette volna. Nem rombolják a távvezetékek oszlopait és a TV adótornyokat nálunk, nem vagyunk célpont, és érdemes nézni azokat a motivációs mutatókat, illetve a támadási statisztikákat, a típusainak a statisztikáit, amire egyébként hangsúlyt kell fektetnünk, és ezek a hangsúlyok jelen pillanatban nem ezen vannak. Mit lehet tenni? Hát az én fejlődésem az aktív tesztelés. Én abban hiszek, hogy az éberséget fenn kell tartani, bástyaelvtárs, olyan leveleket kell küldeni, amelyekkel megpróbáljuk a saját felhasználóinkat becsapni. Egyébként ezt csinálják, itt egy minisztériumi levelet láttok. Az oktatást nem lehet eléggé hangsúlyozni, de meg kell mondjam, hogy egyébként az általános felhasználót nem érdekli ez. Én itt felsorolgattam néhány dolgot ebben az oldalas téglalapban a kis jegyzetemből, hogy mi mindent kellene megtanítani a felhasználóknak arról, hogy biztonsággal tudják használni a számítógépéket, és rengeteg különböző dolgot, illetve mi most itt ilyen rövid 3 perces videókkal próbálkozom, ezek körülbelül működni látszanak, de mindenképp foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm szépen a figyelmeteket!